Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm a köreinkben lévő kedves vendégeket. Örülünk nektek, hogy itt vagytok, és köszönjük, hogy kitartottatok eddig is az Isten tiszteleten. Nagyon fontos, hogy Isten népe az nem csak összegyűlik, hogy időnként hallgasson egy üzenetet, hanem Isten népe az egy közösség. És ezt a közösséget gyakoroljuk ilyenkor vasárnaponként is. Így örülünk nektek, hogy itt vagytok, és most hallgassuk együtt figyelemmel Isten szavát az Igazság szabaddá tesz című sorozatunkból, amikor a római levelet tanulmányozzuk. Azért, mert hisszük, hogy Isten kijelentett igazsága az, ami szabaddá tesz bennünket. Így hallgassuk az igét a római levél 8. fejezetéből, a 31-től a 39. versig. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Kivádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Kiválasztana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Idáig az ige. Foglaljatok helyet. Soha nem fogom elfelejteni, 2004-ben, amikor még zsenge kis friss hívő voltam, alig fél éves hittel, és volt egy nagyon kedves barátom az akkori ifjúságban, ahova tartoztam, és ez a kedves barátom néhány évvel idősebb volt nálam, és akkor ment el főiskolára. Olyan nagy tűzzel égett az Úrért, hogy egyfajta ilyen szent irítség volt bennem, hogy bárcsak én is így égnék az Úrért. Olyan ember volt, aki, amikor elmentünk a Tokaji Hegyalja Fesztiválra evangelizálni, én 17 voltam akkor, ő talán 19, és éppen, hogy megérkeztünk és felállítottuk a sátrunkat, ragadtak rá az emberek. És szó szerint az 5. perctől kezdve ő Jézusról beszélt az embereknek. Egy ilyen emberről van szó. És aztán ez volt júliusban, és valamikor az ősz közepe táján kaptam tőle egy levelet. Nem e-mailt, levelet. Ez ma már egész furán hangzik, de hát döbbenetes, ez 20 évvel ezelőtt volt. Szóval kaptam tőle egy kézzel írott levelet, és amit abban olvastam, az döbbenetes volt. Azt írta, hogy Tamás, úgy érzem, hogy zuhanok. Úgy érzem, hogy minden itt a főiskolán, ami körülvesz, minden el akar távolítani az Úrtól. Minden arról szól, hogy abban, aminek hiszek, nincs értelme. És azt hiszem, hogy nem tudok elég erősen kapaszkodni. Azt írta, hogy úgy érzem, hogy zuhanok a szakadékba, és hiába érzékelem, hogy itt is lenne egy kapaszkodó, amiben belekapaszkodhatok, meg itt is lenne, semmit nem tudok megragadni. Úgy érzem, Tamás, hogy el fogom veszíteni a hitemet. És a levél azzal fejeződött be, hogy tudom, hogy amikor földet érek, akkor óriási lesz a csattanás. És nem akarom ezt, de nem tudok mit tenni. És aztán én írtam neki egy válaszlevelet bátorításképpen, de arra már nem érkezett válasz. És azóta sem tudom, hogy mi van vele. Hát íme egy ember, aki gyönyörűen indult, és végül az én legfrissebb információim szerint elszakadt az Úrtól. Mert ezen a világon, ezen a földön egy olyan erő működik, hogy ezen a földön minden el akar szakítani az Istentől. Ennek a világnak az a természete, mint amilyen e világ urájé jelenleg. E világ ura Jézus szavai szerint a sátán jelenleg, és az ő természete, a lényege az a diabolosz, a szétdobáló. És ezért ebben a világban működik egy olyan erő, ami folyamatosan mindent szét akar húzni, szét akar választani. Mert azt mondja Jézus, hogy ha a ház urát Belzebúbnak hívják, akkor milyen lehet a ház népe? Hát ezért várunk, ezért sóhajtozik az egész teremtettség, ezért sóhajtoznak azok, akik a lélek első zsengéjét kapták, vagyis mi, ezért sóhajtozunk és várjuk a testünk megváltását, hogy végre kiszabaduljunk ebből a hiába valóságnak alávettetett világból, mert ezen a világon minden szét akar húzni, el akar távolítani. Minden erő arról szól, hogy aki egyszer belekóstol Isten szeretetébe, az minél gyorsabban elfelejtse ezt. Ezen a világon, hogyha magára hagysz egy dolgot, akkor az amortizálódni kezd. Ezen a világon irgalmatlan mennyiségű energiát kell belefektetni abba, hogy az, aminek egyben kell maradnia, az egyben maradjon. Gondolj a kapcsolataidra, gondolj a házasságodra. Mennyi energiát bele kell tenni abba, hogy abban a kapcsolatban, amit Isten arra talált ki, hogy az legyen a felüdülés helye, a legmélyebb intimitásnak a helye, annak a helye, ahol aztán tényleg önmagad lehetsz, ahol te az lehetsz, aki vagy, és melletted a másik is az lehet, aki ő maga. És mennyi energiát kell belefektetnünk abba, hogy ez a típusú kapcsolat ne széthúzzon. Így van? A kapcsolataink, a gondolataink, az életünk mindent húzza szét ez az iszonyú, szétdobáló erő. És akkor Pál apostol felteszi a kérdést, hogy kicsoda választhatna el bennünket Isten szeretetétől. És hát érzékeljük, hogy a válasz az az, hogy senki, de Pál apostol reális, realista, és azt mondja, hogy rettenetesen sok dolog van, ami ezen a világon megpróbál elszakítani. Hát nézzétek, vajon miért írja azt, hogy kivádolná Isten választottait? Azért, mert abban az időben, amikor ő ezt a levelet írja, az első század közepe, eltelt Krisztus halála óta olyan 20-30 év, nem ám 2-300 vagy 2-3000, hanem 20-30, és már azt kellett átélniük, hogy igen, Isten választottait vád elé állítják, bíróság elé állítják. Hogy a rómaiak között elterjedt az a közvélekedés, hogy a keresztények rombolják a kultúrát. Hogy a keresztények azáltal, hogy valamilyen megfoghatatlan és láthatatlan világban reménykednek, és ráadásul nem is zavarja őket az a gondolat, hogy ez a világ el fog pusztulni, sőt, valamilyen derűvel szemlélik azt, hogy ez a világ el fog pusztulni, és várják a következőt, ezáltal azzal vádolták meg őket, hogy nem tesznek bele elég erőt a római birodalom építésébe. Úgyhogy ezzel például vádolták őket, aztán vádolták őket azzal, hogy rosszul nevelik a gyerekeiket. Hoppá, hoppá. Hogy nem úgy nevelik, ahogyan azt az állami ideológia megkívánná. És a keresztények ezért veszélyesek a társadalomra. Vesd össze ezeket a gondolatokat a jelenlegi, például Kanadában egyre erőteljesebb gondolatokkal. És ez 2000 évvel ezelőtt volt. Úgyhogy igen, volt olyan a történelemben, hogy Isten választottait vádolták. Ki ítélnek kárhozatra? Ki az, aki nem él át ítélkezést ezen a világon? Az, hogy ítéletet mondanak felette. És lehet, hogy ez az ítélet csak olyan sommás és mély, hogy keresztény vagy? Ja, te hülye vagy. Ilyen szofisztikált véleménye. De mégis sokszor szembesülünk azzal, hogy a hitünket nem elismerik, hanem kikezdik, és azt mondják, hogy ez nem egy értelmes élet. És aztán folytatja Pál, azt mondja, ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Miért pont ezeket írja Pál apostol? Nem azért, mert akart egy ütős prédikációt írni, és végig gondolta, hogy miket kellene beleírni, hogy olyan nagyon félelmetesnek tűnjön. Hanem azért, mert ő maga ezeket élte át. Ahogyan hirdette az evangéliumot a munkatársaival együtt, ezeket élte át. Hogy volt olyan, amikor fegyverrel kényszerítették, hogy mondjuk hagyjon el egy nyilvános stadiont, még mielőtt meglincselik. Volt olyan, hogy úgy kellett leereszteni kosárban az egyik városból, hogy ne ölje meg a tömeg. Volt olyan, hogy hajótörés szenvedett, és semmi nem maradt rajta, és úgy kellett egy kis tűznél megmelegednie az egyik tengerparton. Fú, drágáim, hogyha belegondolunk abba, hogy az elmúlt 2000 évben a kereszténység mi mindent élt át, nagy magasságokat és nagy mélységeket, azért a hitvallásért, hogy Jézus Krisztus Isten fia a megváltó. Ha ebbe gondolunk bele, akkor nagyon komolyan el kell köteleznünk magunkat arra, hogy bármi jön is, mi ki fogunk tartani Isten szeretetében. Mert hogy a kérdésre, hogy kicsoda választhat el bennünket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, ami Urunkban, erre az a válasz, hogy senki és semmi. Az Isten szeretetétől téged és engem senki és semmi nem tud elválasztani. De akkor miért beszélek itt most már 10 perce, és miért fogok még 25 percig beszélni? Azért, mert Isten szeretetétől semmi nem tud bennünket elválasztani. Viszont ezen a világon minden azt sugallja, hogy nincs értelme bízni Istenben. És ezért aztán, bár Isten szeretete állandó, megingathatatlan, soha meg nem szűnő, és nem fog elmúlni, amíg ez a világ világ, mégis ezen a földön minden azt sugallja, hogy nincs értelme bízni Istenben. Ez a hit legnagyobb próbája. Ezen a világon úgy kell átmennünk, mint aki tűzön ment át. Ez az ösvény, amin mi járunk, ez keskeny, az a kapu, amin be kell menni, az szoros, és idő közben Lesz olyan, amikor a nyomorúság azt fogja diktálni neked, hogy nincs értelme bízni Istenben. Nincs értelme. Fel akarom adni. Lesz olyan, Pál apostol szerint, amikor akkora lesz a nyomorúság, hogy azt fogja mondatni veled, hogy nincs értelme bízni Istenben. Hogy ekkora szenvedést, hogyha Isten megenged, akkor nincs értelme bízni. Hagyjuk, adjuk fel. Olyan életet engedett meg nekünk az Úr egészen eddig, amihez hasonló a történelemben nem sokszor volt. Béke időben éltünk egészen a közelmúltig. És az anyagi helyzetünk is, bár változó itt a teremben, de azért mégis azt mondhatjuk, hogy nincsen közöttünk olyan, aki nagyon komoly, egzisztenciális szükségeket szenvedne. De a történelemben nagyon sokszor volt olyan, hogy a keresztények komoly nélkülözést kellett, hogy átéljenek. És mi van akkor, hogyha eljön az az idő, amikor vagy ideológiailag lesz akkora a nyomás, hogy azt mondják, hogy nem jól neveled a gyerekedet, hiszen olyat tanítasz neki, ami nincs, ami értelmetlen, amivel megvezeted, amivel nem a helyes képet mutatod neki társadalomról, emberről, és emiatt kell majd komoly nélkülözést átélni. Vagy mi van akkor, hogyha az a háború, amiért most imádkozunk, hogy nehogy tovább terjedjen, hogy nehogy eszkalálódjon, de mégis megtörténik. És akkor kell majd nagyon komoly nélkülözést átélnünk. Mi van azokkal az érzésekkel és gondolatokkal a szívedben, amiket már a múlt héten is érintettünk? Ezeket kell gondozni, és letenni Isten kezébe, és oda jönni a kegyelem királyi székéhez, és azt mondani, hogy Istenem, én egyedül gyenge vagyok. Én nem tudom, hogy mit csinálnék, hogyha jönne a nyomorúság, az üldözés, a szorongattatás, a mezítelenség, a fegyver. Nem tudom, mit csinálnék, Uram, de nem akarlak elhagyni. Mert a krízis, az felerősíti azt, ami a szívedben van. Ha a szívedben bizalom van Isten iránt és hála, akkor a krízis ezt felerősíti. Ha a szívedben hálátlanság van és békétlenség, és Isten iránti kifogásolás mindennel szemben, akkor az fog felerősödni. Ezen a világon minden azt sugallja, hogy nincs értelme Istenben bízni. A diabolosz mindent szét akar dobálni. A bűnnek az a természete, hogy mindig mást keres, mint ami Isten útja. És a végén van egy olyan tényező, amivel kapcsolatban senki nem mondhatja, hogy végső soron az nem választ szét. Ez pedig a halál. Ennek a világnak a természetét uralja az ördög, és az ő magatartása. És amikor minden széthúz és szétfeszít, és alig tudod egységben tartani a gondolataidat, a kapcsolataidat, a gyülekezetet, mert zárójelben, ha van olyan intézmény, csapat, közösség, amit ez a széthúzó erő elemi erővel akar szétdobálni, akkor az a gyülekezet. És addig jó, amíg azt tudjuk mondani, hogy ilyen bizonyságok születnek, mint most Elzájé és Sándoré, vagy Zsuzsié. De mi van akkor, hogyha Isten népébe beférkőzik ez a szétdobálás? Na akkor diszfunkcionálissá válik egy gyülekezet, és az, aminek az élethelyének kellene lennie, mérgezővé válik. Ez történik akkor, amikor a bűn és a halál ráteszi a kezét az Isten népére. Amikor nem tudnak, és már nem is akarnak egy idő után egységben gondolkodni. Csak az a kérdés, hogy kinek van igaza. egy gyülekezetben Istennek van igaza. Mindig Istennek van igaza. És végső soron ennek az erőnek, ennek a szétdobáló erőnek a vége az a halál. A halál, na az mindenkinek legyőzhetetlen. Eddig bárki próbálta még felvenni vele a kesztyűt, a halál mindig győzött. Ezért kezdi úgy Pál apostol, hogy kicsoda választhatna el bennünket Isten szeretetétől. Sem halál. A legnagyobbal kezdi, és innentől kezdve bármi jön, értelemszerűen csak kisebb lehet, mint a halál. Mert a halál minden szétválaszt. Legyenek bár a legerősebb kapcsolatok, a halál szétválasztja. Legyenek bár a legmélyebben gyökerező emlékek, a halál szétválasztja. A szeretteink emléke a szívünkben él. Egy-két generáció. Ki az, aki sokat tud az ők nagyapjáról? Még a déd nagypapáddal, ó, van egy jelentkező, köszönöm szépen. Szép apádról. Ez néhány generáció, de köszönöm szépen, jó, hogy ilyen a családotok. Néhány generáció, és a halál mindent megsemmisít. Mindent. Ezért ez a legnagyobb ellenség. Kapcsolatokat, emlékeket, felismeréseket. Miért van az, hogy újra és újra minden generációnak meg kell küzdenie azért a felismerésért, hogy hogyan kell jól élni ebben a világban? Miért? Hát azért, mert újra és újra meghalnak azok a generációk, akik felhalmozzák ezt a tudást. És ezért óriási, elképesztő fontosságú az Isten beszéde a kezünkben. Jobb könyvét hallgatom mostanában, nem győzöm újra és újra hallgatni. Úgy érzem, hogy ha valahogy magamévá tudom tenni azt a bölcsességet, ami abban felhalmozódott, akkor jobban fogom tudni élni az életemet. Ez az Isten igéjének a lényege. Könnyen lehet, hogy az ősszel Jobb könyvének a tanulmányozásába fogunk. De a halál mindent szétválaszt, és mindent megsemmisít. De a halál, az bár értjük és értitek, amiről most beszélek, de végső soron megfoghatatlan. Majd egyszer szembesülünk vele, de Jézus azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amíg a halál előtt minden erővel azon vannak, hogy elszakítsanak Krisztus szeretetétől. Hogy azt sugallják, hogy nincs értelme bíznod Istenben. És nézzétek, Lukács evangélium a 21. fejezetben ezt olvassuk. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól. És hirtelen lepjen meg titeket az a nap, tudnélik, amikor Jézus visszajön, mint valami csapda, mert rá fog törni mindazokra, akik a föld színén laknak. Szóval oké, Pál apostol elkezdi, hogy a halál nem választhat el. Jó, értjük, bár a halál amúgy mindent, mindenkitől elválaszt. De folytatja Pál apostol, hogy azt mondja, hogy sem halál, sem élet. Na vajon miért mondja Pál apostol, hogy az élet sem választhat el? Hát azért, mert azt értjük, hogy a halál az végső soron el tud szakítani Istentől. Hogyha nem hitben ér. De mi az, hogy az élet is el tudhat választani Istentől? Hát itt Jézusra utal Pál apostol, és azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok, mert a megélhetés gondjai azok úgy tudnak rátelepedni valakinek a szívére, hogy végül megszakad a bizalmi kapcsolat Istennel. Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék a ti szívetek a megélhetés gondjai miatt. Ki az, aki nem szokott aggódni itt közöttünk, amiatt, hogy hogyan lesz holnap? Akkor ezek szerint igaza van Jézusnak. Halleluja. Tényleg igaza van. Az Úr ismer bennünket. És azt mondja, hogy a megélhetés gondjai, az élet terhei, azok ezen a földön tipikusan a legnagyobb széthúzó erővel bírnak. István, gyerek, kérlek, szeretnék egy kis illusztrációt kérni tőled. Lukács, majd szólok, hogy mikor. Lukács evangélium a 8. fejezetében ezt olvassuk. Nagyon jól ismerjük a magvető példázatát, de nézzétek, hogy mit mond Jézus az élet nehézségeivel kapcsolatban. A tövisek közé esett mag, ezek azok, akik hallották az igét, ezek azok, akik most itt ülnek a teremben, hallották az igét, tudjátok, hogy hogyan gondolkodik az Úr. Azt mondjuk, hogy ő a mi Istenünk, jó? Ezek azok, akik hallják az igét. De amikor elmennek, 25 perc múlva, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják őket, és nem érlelnek termést. Na ez szól rólunk. Ez nem az út félre esett mag. Ez nem a jó földbe esett mag. A tövisek közé esett mag. És kiről szól? Azokról, akik hallják az igét. És miről beszél itt Jézus? Azt mondja, hogy az élet gondjai, oké, ezt már értjük, ezt mondta a végidőkkel kapcsolatban is. De azt mondja, hogy az élet gazdagsága ugyanilyen széthúzó erővel tud bírni. Mert hogyha a gondok azok, amik nyomasztják a szívedet, az ugyanolyan erőteljesen húz el Istentől, mint hogyha nagyon sok van a pénztárcádban, a bankszámládon, meg amit otthon felhalmozol. Ugyanolyan erővel húz, csak a másik irányba. És az élet dolgai olyanok, olyan mulandók, mint ahogy a zongorának a hangjait hallhatod. Hogy feltűnnek, aztán eltűnnek, és van bennük némi diszonancia, igaz? Ez az élet, ezt ismerjük. Hallod? Ezek az életnek a dolgai. Beüt egy dolog az életedbe, egy ideig tart, és aztán hallod, hogy hú, hát ez nem szól olyan jól, meg amúgy egy idő után vége is van. Ugye? Ezek az élet dolgai. Az élet gondjai, a gazdagság csábítása, az élet élvezetei, a megélhetésnek a nehézségei, azok ilyenek. Most amiről Pál apostol itt a római levélben beszél, az pedig az, hogy mindezek közben az Isten szeretete, na az pedig ilyen. Soha el nem múlik. És folyamatos, állandó. Nem tud semmi elszakítani tőle. Nincs benne diszonancia. Hanem folyamatos. És néha azt hallod, hogy az életnek a hangja ilyen diszonánsak, és elmúlnak, és ott van a sok nehézség, meg csábítás, meg a megélhetésnek a gondjai, és közben az életedben, akik Istent szeretik, azoknak az életében, ott van az Isten hangja és szeretete, ami nem múlik el, amitől elválaszthatatlanok vagyunk. Ez jó, nem? Ez fantasztikus. Na, ilyen az Isten szeretete. És tőle semmi nem tud elválasztani, hanem mi tudjuk a bizalmunkat megvonni. A mi bizalmunk tud megtörni. Köszönöm szépen. A mi bizalmunk tud megbicsaklani. és azt mondjuk, hogy nincs értelme többet bízni benned, Isten. Nem gyógyulok meg a betegségből, egy ideig próbálok bízni, nagyon nagy erőfeszítéseket teszek, de nem, akkor nincs értelme bízni. Nem gyógyul meg a szerettem, akiért imádkozom, aki halálos beteg. Nagyon szeretném, de nem, akkor nincs értelme tovább bízni. Nem adja meg Isten a szívem vágyát, nem jön el az, aki majd megkéri a kezem. Nagyon szeretném, de nem. Nem születik meg az a várva vár gyermek, akire annyira áhítozom. Annyira szeretném, de nem. Nincs értelme tovább bízni benned, Isten. Szóval a nyomorúság, meg az üldözés, meg az ellenség, akinek a szeme láttára Isten asztalt terít nekünk, na azok itt a földön minden erővel azon lesznek, hogy elválasszanak tőle. De Isten szeretete állandó Jézusban, egyszer s mindenkorra. Isten pedig azért, hogy ebben biztosak legyünk, hogy soha ne kételkedjünk, megajándékozott minket a saját lelkével. És a Szentlélek által Isten elválaszthatatlanul összeforrasztott minket önmagával. Ha eddig a római levél kapcsán nem értékelted volna elég nagyra a Szentléleknek a jelenlétét az életedben, akkor bízom benne, hogy ma úgy mész haza, hogy óriásira értékeled, és nem győzöl majd hálát adni, hogy köszönöm, drága Szentlélek, hogy itt élsz bennem. Nem adlak senkinek. Nem megyek el tőled. Senki nem választhat el, mert egyek vagyunk, mert összeforrasztott bennünket az Atya. A 8. fejezet 16. versében korábban ezt olvastuk. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Mert a nagy nyomorúságok, a nagy nehézségek, az üldöztetés, a fegyver, a mezítelenség között, amikor a saját dolgaid felerősödnek a nagy krízisben, akkor végső soron egy dolog van, ami mindig megőrzi az Istennel való kapcsolatodat, és ez a Szentlélek. A Szentlélek, aki benned él, és amikor te már azt mondanád, hogy nem hiszem, hogy a gyermeke vagyok. Nem hiszem. Ha tényleg a gyermeke vagyok, akkor miért engedi ezt meg az életemben? És akkor jön a Szentlélek, és belülről azt mondja, hogy a gyermeke vagy. Készül a jobb világ. Készül a tökéletes világ. Be foglak vinni téged abba. Tarts ki. És a mi lelkünkkel együtt bizonyságot tesz, hogy tényleg gyermek vagyok. És tudod, az a nehéz, amikor most, ezekben a percekben, amikor mi itt vagyunk, fényárban, és jó időben, és nyugalomban, ugyanezekben a pillanatokban azok az ukrán baptista testvéreink, ukrán Krisztus követők, akik 2 évvel ezelőtt ugyanígy üldögéltek az imaházaikban, és nagyon nagy ukrán evangéliumi gyülekezetek voltak, azok ma lehet, hogy valahol más országban keresik azt, hogy ki vagyok én? Hogy hol van az én új otthonom, mert a régiben nem mehetek vissza? Hogy mi lesz a gyülekezettel? Gyülekezetvezetők, lelkipásztorok, lelkimunkások, elkötelezett hívők keresik azt, hogy kik vagyunk mi a nyomorúság közepette. Vannak olyanok, akik elmentek, és attól szenvednek, hogy nem tudják, hogy mi most a helyem, és hol van a helyem. Vannak olyanok, akik ott maradtak, és ők attól szenvednek, hogy nincsen víz, nincsen villany, mi lesz a gyerekemmel, aki nem járhat iskolába, mert lőnek, mi lesz vele a jövőben, hogyha vége lesz a háborúnak? Mi van azzal a gyülekezettel, ami mondjuk volt 4000 tagú, és most vagyunk 14-en? És ez itt van tőlünk néhány száz kilométerre, ugyanúgy 2023-ban. Úgyhogy annyira nincsen messze a nyomorúság, a mezítelenség, a fegyver. De őket is, ahogyan minket is, az az egy dolog tud megtartani az Istennel való bizalmi kapcsolatban, hogy a Szentlélek bennünk él. És egészen addig, amíg be nem megyünk a mennybe, addig mindig arra fog emlékeztetni, hogy szeretlek. De Uram, hát nincsen víz, amit tudnék adni a gyerekemnek. De szeretlek és gondoskodok. Mi választhat el Isten szeretetétől? Hát az, hogy meg fogok halni. De nem választhat el, még a halál sem. Mert a halál után következik az az élet, amire igazán vágyunk. Az Efezusi levél első fejezetében ezt olvassuk. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. A Szentlélek, a pecsét rajtunk addig a napig, amíg be nem megyünk a mennybe. Nem látszik ez a pecsét, de a Jelenések könyvében arról fogunk olvasni, vagy arról olvastunk, hogy vannak olyanok, akik felveszik a fenevad bélyegét, és tudjátok, kik nem veszik fel? Azok, akiken ott van az Isten pecsétje. Az Isten pecsétje a Szentlélek. És aki már ott van a pecsét, az nem kívánkozik a bélyeg után. Beni, gyere kérlek, meg Hanniel, gyere te is. A pecsétről úgy döntött Isten, hogy belénk helyezi. Bennünk van. Pont azért, hogy elválaszthatatlanul összeforjunk az Istennel. Hogy sem nyomorúság, sem üldöztetés, sem fegyver, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem semmi ne tudjon elszakítani, mert bennünk él az Isten. Olyan ez, mintha azt mondanám Hanielnek, hogy íme az örök élet gyógyszere. Akinél ez a gyógyszer van, az örökké él. Íme a tied, fogad szeretette. És akkor jönnek az élet nehézségei és gondjai, láthatóan, és megpróbálják elvenni Krisztus követőjétől az örök élet gyógyszerét. Tehát megpróbálják elvenni, igen. Hú, hát ez nagyon könnyű volt. Szóval próbálja meg az élet nehézsége és gondja elvenni Hanniéltől. Próbálja meg elvenni. Oké. Okay. Jó, Benni nagyon szelíden próbálkozik, mert nem akarja, hogy testi sérülés legyen a vége. De ugye láttuk, hogy ki lehet venni a kezéből. És végső soron egy dolog biztos, hogy ki fogja venni az örök életet Hanniel kezéből. Ugye? Most beszéltük meg, mi az, ami garantáltan elválaszt mindenkit Istentől, ha nincs nála az örök élet gyógyszere. Mi az? A halál. Tehát, barátom, ha én vagyok a halál, akkor nekem nem sokat kell küzdeni. Azt mondom, jó éjszakát. De Isten úgy találta ki, hogy nem azt mondta, hogy szorítsd erősen, hogy el ne vegye tőled valaki, hanem azt mondta, hogy ebben van a gyógyszer. Ez a tiéd. És hogyha beveszed, jó éjszaka. Ha beveszed, akkor egyé válsz vele. Na most próbálja meg az élet gondja, nehézsége, a gazdagság csábítása elvenni az Istennel való kapcsolatot Hanniéltől. Na most próbáld meg. Pontosan így él bennünk a Szentlélek. Pontosan így. Nem fér hozzánk semmi. Elvehetik az életünket is. A halál végső soron le fog győzni bennünket, de bennünk él a Szentlélek. Elválaszthatatlanul összeforrunk az Isten lelkével. És így, így igaz, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el bennünket az Isten szeretetétől, mert összeforrasztott bennünket Isten a saját lelkével. Köszönöm szépen, foglaljatok helyet. Titeket pedig, mondja Péter, Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Az Isten hatalma, amely mindennél nagyobb, őriz téged meg engem, hogy üdvözüljünk. És végül hadd hangozzon ismét ez a csodálatos himnusz, és legyen ez a záró akkordja a mai Isten tiszteletünknek. Azt mondja Pál apostol, hogy az egész univerzum elnémul, amikor meglátja Istent a mi oldalunkon. Az egész univerzum szájtátva áll, és senki egy szót nem mer mondani. Nézzük, hogy ki nem mer semmit mondani, amikor meglátja, hogy Isten a mi oldalunkon áll. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Sem ez a világ, sem a szellemvilág. Sem a tér, sem az idő, jelen, jövő, magas, mély. Semmi nem képes arra, hogy Isten gyermekeit elválassza Isten szeretetétől. Csak te ne add fel, hanem bízz benne. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Atyán, köszönjük neked ezt a gondoskodást. És nem tudunk, Urunk, semmit mondani, csak annyit akarunk kérni, hogy maradj velünk. Hogy maradj nálunk, hogy maradj bennünk, Urunk. És megvalljuk, hogy olyanak vagyunk, mint a szélfutt, a nátszál, olyanok vagyunk, mint a pára, olyanok vagyunk, mint a pejva, akiket szétszór a szél. De mi, Urunk, benned bízunk, aki a kőszikla vagy, benned bízunk, aki a szőlőtő vagy, és szeretnénk, Urunk, megmaradni benned, és szeretnénk bemenni az örök életre, és köszönjük, hogy ezt te megtetted. És Urunk, itt állunk előtted, mint a te néped, és könyörgünk azokért a testvéreinkért, akiknek ezekben a napokban is a háború borzalmaival kell szembesülniük, és megkérdőjeleződik az identitásuk, a jövőjük, és megbicsaklik a benned való bizalmuk. Urunk, könyörgünk, hogy erősítsd őket. Állj melléjük. Drága Szentlélek, beszélj nekik arról, hogy a te gyermekeid bármi történjék is. És kérünk, Urunk, hogy hozzánk is szólj, nekünk is beszélj önmagadról. És megvalljuk, hogy a tieid vagyunk. És megvalljuk, hogy semmi nem szakíthat el tőled. Köszönjük ezt neked, legyen áldott ezért a te neved. Amen. Gyertek, dicsőítők!